az, hogy infarktust kap valaki, az nagyon hamar meg tudták tanítani az embereknek, hogy ez egy fontos esemény, mert ha megáll a szíve, akkor vége az életnek. Azt, hogyha valaki fullad, azt a társadalom értelmezés a fulladásnak egy annyira különböző a különböző szervezetekben, hogy azt nagyon sokan szégyennek tartják, nagyon sokan azonosítják azzal, hogy azért, mert dohányos voltam, én be kell, hogy bűnhődjek azért, mert valami olyan életmódot vettem fel. Tehát számos olyan stigma került rá, amitől nem csak a társadalom, nem csak a civil emberek, hanem kormányzatok, nagy kutatásfinanszírozó szervezetek sem törődtek a betegséggel. És erre most vannak adatok, Amerikából jöttek ki először, hogy addig, amíg például a kardiológiai, tehát a szívvel kapcsolatos kutatásokra nagyon nagy pénzek mentek el, a századát sem fordították az elmúlt 20 évben COPD-re.
Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és ez itt a Kösz Jól. Egy különleges epizóddal készültünk mára. Egy olyan betegségről fogunk beszélgetni, aminek a létezéséről is nagyon kevesen tudnak, mégis többen halnak meg benne, mint az emlődaganatban és a tüdőrákban összesen. De mi is az a krónikus, obstruktív tüdőbetegség, vagyis a COPD? Miért tudunk erről ennyire keveset? Miért tévhit az, hogy ez az idős, dohányzó férfiaknak a betegsége? Mik az első tünetek, és hogyan lehet együtt élni vele? Ezekről a kérdésekről fogunk ma beszélgetni mai vendégemmel, dr. Horváth Ildikóval, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet tudományos és oktatási igazgatójával. Tartsatok velünk! A beszélgetés támogatója a Sanofi Hungary, amely elkötelezett az emberek életminőségének javítása iránt, és hogy a tudomány csodáit keresve tegye jobbá a betegek életét. Nagy szeretettel köszöntelek a műsorban.
Köszönöm, hogy itt lehetek. Én is szeretettel üdvözlök minden nézőt és hallgatót is. Örülök, hogy egy izgalmas témáról beszélgethetünk.
Egy nagyon izgalmas témáról fogunk ma beszélgetni, hogyha jól jártam utána, akkor ez világszerte a negyedik leggyakoribb halálozást okozó betegség, 390 millió ember érintett, miközben nagyon-nagyon keveset tudni róla. Professzor asszony, kezdjük talán azzal, hogy a laikusok is megértsék, mi pontosan a COPD, mi az, amit okoz a szervezetben, és amúgy miért tudunk erről ennyire keveset?
Külön-külön is nagy kérdések. COPD, ez egy betűszó, krónikus, tartósan fennálló, obstruktív, szűkülettel járó, légzőszervi megbetegedés. A tüdőnek egy olyan betegsége, amikor nagyon nehezen és esetenként jóval kevesebb levegő tud be és kijutni a tüdőből, mint amennyi ahhoz kellene, hogy kényelmesen tegyük a dolgunkat az életbe, és nem csak az, hogy maratoni futást tudjunk futni, hanem a mindennapi életünket, hogy a lépcsőn fel tudjunk menni, hogy a háztartási munka elvégezhető legyen, hogy a munkahelyünkön megfelelhessünk. Amikor ezek kapcsán egy kicsit is úgy érzi az ember, hogy ez nehezen megy, itt nehezen kapok levegőt, itt fulladok, akkor kell felmerülni, hogy na, ez lehet, hogy ez a betegség. Azért mondom, ennyire távolról talán, mert idegen a szó. Ugyanúgy megtanultuk már infarktus, megtanultuk sztrókot. Ez a kettő, ami megelőzi ezen a szomorú langlistán a világban a halálozási sorrendet. Aztán utána jön a COPD. Néha negyediknek számolják, néha harmadiknak, de nagyon komolyan ott van mögötte, nem meglepetés. A beteg a tüdő, ha nem kapunk elég levegőt, akkor nem kapunk elég oxigént.
És miért van az, hogy még az első kettő vagy háromról azért sokat hallani, a COPD-nek úgy utána kell menni, hogyha valaki nem érintett, sőt, akár még lehet, hogy érintettként is, mert hogy nem találkozni ezzel annyit?
A kérdést sokan feltették. Van rá egy nagyon gyakorlatias válasz, hogy az embereknek az, hogy infarktust kap valaki, azt nagyon hamar meg tudták tanítani az embereknek, hogy ez egy fontos esemény, mert ha megáll a szíve, akkor vége az életnek. Azt, hogyha valaki fullad, azt a társadalom értelmezés a fulladásnak egy annyira különböző a különböző szervezetekben, hogy azt nagyon sokan szégyennek tartják, nagyon sokan azonosítják azzal, hogy azért, mert dohányos voltam, én be kell, hogy bűnhődjek azért, mert valami olyan életmódot vettem fel. Tehát számos olyan stigma került rá, amitől nem csak a társadalom, nem csak a civil emberek, hanem kormányzatok, nagy kutatásfinanszírozó szervezetek sem törődtek a betegséggel. És erre most vannak adatok, Amerikából jöttek ki először, hogy addig, amíg például a kardiológiai, tehát a szívvel kapcsolatos kutatásokra nagyon nagy pénzek mentek el, a századát sem fordították az elmúlt 20 évben COPD-re.
És mik a fő tünetek? Tehát a fulladás az, amit először tapasztal valaki, vagy van ennek még előszobája?
Talán elkezdem mondani, hogy azért kik azok, akiknél leginkább gondolni kell rá. Ők azért azok az emberek, akik már több évtizedet leéltek az életükből, ez úgy 50 év fölött kezd inkább megjelenni, inkább az időskornak a betegsége, és akinek nagyon nagy megterhelés alatt állt a tüdeje, hadd mondjam így, az egyik fő példája a megterheléseknek az, hogyha valaki minden egyes nap egy doboz cigarettát elszívott, és ezt tette 15-20 éven keresztül, ez akkora hatalmas méreganyag a tüdőre, aminek az egyik nagyon súlyos következménye az, hogy praktikusan tüdőszövete elpusztul, és a légutak átalakulnak, COPD alakul ki. Tehát először is az, aki nekünk először eszünkbe kell jusson, ez az 50 év feletti nő vagy férfi jelentős dohányos múlttal, ezt szoktuk mondani a klasszikus megjelenésnek. De sokszor előfordul, hogy nem a dohányzás az a fő környezeti ok, amit tulajdonképpen hagyja. Van, akinek genetikai ok van, van, akinek kicsi gyerekkorában nem is emlékszik a család, csúnya tüdőgyulladások ismétlődtek, megakadályozták, hogy egészségesen fejlődjön ki a tüdeje. Van, akinek aszmája is van, és ebből a kettő betegségből alakul ki maga a kórkép. Tehát most már tudjuk, hogy alcsoportokra kell bontani, és azt is tudjuk, hogy egyébként maga a környezet szennyeződés, ez a emberi, a nyugati típusú életmóddal előidézett füst és füstköd, ez rendkívül terhet jelent elsődlegesen a tüdőnek.
És akkor a tünetek, mondjuk egy akár az aszmától, akár egy dohányos köhögéstől mennyiben más?
Nincs nagyon biztosan elkülönítő, mert a COPD-s beteg is köhög, esetleg szárazon, esetleg valamennyi köpete is feljön, de azt már tudjuk, hogy ilyen kis nyákdugók akkor is eldugítják a légutaikat, hogyha semmi köpetet nem tud produkálni. A nehéz légzés az egy nagyon fontos jel. Az jele annak, hogy valahol a tüdő, vagy a szív, vagy egyik sem nem szolgáltatja azt, amit egyébként normálisan szolgáltatnia kellene, azt a terhelést nem jól viseli. Tehát az a fajta fulladás, ami például a lépcsőmászáskor jelentkezik, fizikai terhelésnek más formájába. Szoktak kirándulni menni, most sokkal lassabban megy. Nagyon sokszor ezt az öregedésre szokták fogni. Gyengébb vagyok, kevesebbet mozgok, kicsit kimentem a gyakorlatból, mondják. Nem biztos. Nem biztos, hogy csak az. Ilyenkor érdemes elmenni és egy légzésfunkciós vizsgálatot kérni.
És akkor ez, tehát annyira lassan romlik az állapot, hogy így nem tartja indokoltnak az, aki ezt átéli, hogy bármit is kezdjen vele, hanem le tudja annak, hogy ez a korral jár, és akkor ezzel nem kell foglalkozni.
Sok ilyen van, hogy maga a beteg, a család, a körötte levő barátok is ebbe illesztik, és mi több, az egészségügyi ellátás során sem gondol senki arra, hogy esetleg az ő esetében ez egy jelentős része volna a fulladásának. Mert ugye a panasz az nem fogja megmondani, hogy ő a tüdőbetegsége miatt, vagy mondjuk a szívnek a betegsége miatt fullad, az pedig, hogy magas vérnyomása van valakinek, elhízott, szívelégtelensége van. Tehát van több olyan kórkép, amit elég jól használunk, és tudunk, hogy a fulladás magyarázhatja. És ezekben a gondolkodási sorokban ki szokott maradni a COPD. Elfelejtődik. Úgyhogy most szokták is mondani, hogyha a fel nem ismert betegség, az a nem kezelt betegséggel egyenlő, és a nem kezelt betegség pedig a betegségnek ezzel az útvonalával, ami egyre rosszabb, egyre rosszabb, egyre rosszabb helyzetet produkál, útvonallal egyenlő. A tüdő az egy túlbiztosított szerv, azt szoktuk mondani. Tehát a maratoni futónál. A maratoni futást, azt a hatalmas nagy szervezeti igénybevételt, azt nem a tüdő kapacitásának a limitje, vagy annak a limitnek az elérése határozza meg, sokkal inkább a keringési rendszernek a szolgáltatása. És emiatt tulajdonképpen akár a fele hiányozhat már a tüdőszövetének, vagy a tüdő működésének, amikor úgy egyáltalán esetleg előkerül ennek valamiféle tünete, panasza. Tehát valóban az elejét korán felismerni nehéz.
Hát ugye van, aki féltüdővel él, tehát feltételezem, hogy van ez a kvázi luxus, ez a túlbiztosítottság, csak hát gondolom azért az idő előre haladtával ez egyre nehezebben szinten tartható vagy kezelhető.
Igen, hogyne. Pláne ugye ezek a társbetegségek is hozzájönnek, tehát úgy akár egy közepesen beteg tüdővel is jelentkezhet fulladás, és majd lehet, hogy kiderül, hogy nem az egészért a tüdő volt a felelős, de segítenek észrevenni. Segítenek arra gondolni, hogy akkor itt esetleg mégiscsak meg kell nézni a tüdő állapotát. De sokszor látjuk, most futtatunk két pár éve egy tüdőrák szűrési programot, és ebben mellkas CT készül az emberekről. Az ugye meglátja azt a kis, vagy akár nagyobb elváltozást, ami magára a tüdőrákra utal, de ezen kívül sok minden mást is lát, például a tüdő szövetének ezt a COPD-ben látott pusztulását, az emfizémát, ez korán észreveszi. És vannak olyan betegek, akinek azért lett meg a COPD diagnózisa, mert elment egy szűrővizsgálatra, más célból. Nem erre a betegségre van ez a szűrővizsgálat kitalálva. És mi azért kezdtünk el egy komolyabb kampány nemzetközi szinten is, hogy kezdjünk el légzésfunkciós szűrővizsgálatot azoknál az embereknél, akik nagy kockázatúnak tűnnek COPD szempontjából is. Ez egy egyszerű fújásos vizsgálat, háziorvosok csinálják nagyon sok helyen, vagy háziorvosi asszisztensek végzik, és egészségesként is érdemes kérni egy ilyen vizsgálatot, és nagyon remélem, hogy Magyarországon is ez irányba majd lehet elmozdulni, mert ez ennek az egészségi állapot felmérésnek egy nagyon jelentős, nagyon fontos része.
Tehát ha mondjuk most néznek és hallgatnak minket, akár 50 éves kor fölött mindenkinek ajánlanád ezt a háziorvosnál elvégezhető vizsgálatot?
Igen, igen. Most háziorvos kollégáim azt fogják mondani, hogy most még nem, mert talán minden másodikuknak van már ilyen készüléke, de ez azért egy bonyolult mérés. Bonyolultabb, mint mondjuk a vérnyomásmérés, pedig annak is megvan a szabálya, hogy szívmagassága, ahova kezünk, pont hogy tartjuk, hogy mérjünk, hova tegyük pontosan a mérőt. Tehát ott is vannak finom technikai dolgok. De ez egy olyan légzést feltételez, ha jól van elvégezve, amit soha máskor nem végzünk. Adunk egy csipeszt a betegnek, vagy egészséges emberek, szájába teszünk egy csutorát, mert eleve nem túl egészség, úgymond normális, általános a helyzet, és aztán azt kéri az asszisztens általában, ezek légzésfunkciós asszisztensek, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély levegőt szívjon be, és aztán rendkívül gyorsan, ahogy csak bírja, fújja ki, ameddig csak bírja, és fújja ki az utolsó millilitereket is. Na most ezt egyikünk se tudja olyan egyformán csinálni egymás után, ha megismételnénk, mert úgy általában ilyet nem kell csinálnunk az életben. Úgyhogy ez egy nehéz vizsgálat, hogy ez jól ismételhető legyen, pedig arra tudunk támaszkodni, ami úgy jól van elvégezve. Tehát tényleg a maximális belégzés után, a maximális kilégzéssel és a maximális erőfeszítéssel kilélegezve tesszük meg, ez a három kulcspontja van.
Itt akkor a búvárok és az úszók előnyben.
Ezek, igen. Vannak. Igen, de még talán az énekesek is. Aki tudja, hogy technikailag bizonyos dolgokat el kell végeztetni a mellkasfal izomzatával ahhoz, hogy bizonyos dolog megszülessen.
Jó, de ez nem egy fájdalmas dolog, csak van egy ilyen kényelmetlenség érzete, viszont rengeteg minden megelőzhetővé válik vele, hogyha az ember erre elmegy.
Így van.
És
így
ezt
van.
Ilyen éves szinten? Tehát, hogy ha valaki egyszer elmegy, akkor majd 20 év múlva ráér a következőre?
Mi most azért, ugye ilyen nincsen, ilyen vizsgálat jelenleg egy ilyen egészségfelmérésben nincs a rendszerben Magyarországon. Más országokban több helyen csinálják már. Igazándiból nagyon jó lenne tudni, hogy egy fiatal felnőttnek valahol a 18 és 25 éves kora között, majdnem mindegy, hogy 21 évesen, 18 évesen, tehát akkor, amikor a felnőtt a tüdő is, elérte a teljes kapacitását, amikor csúcsformájába jutott, mekkora a fevegy, mekkora az FVC, mekkora ez a két legfontosabb mutatója a spirometriának, és aztán lehet, hogy valamikor ilyen 40-50 éves koratáján, amikor már az életmódnak egy jelentős része ugye berakódik, de még rengeteg hely van korrigálni, mozdulni másfele, valamit csinálni, megnézni azt, hogy az élet során hogy alakult ez a légzésfunkció. Ugye olyan 27-30 éves kor körül ez mindenkinek elkezd öregedni. A tüdő az egy ilyen nagyon rugalmas szerv, korán öregszik, figyelni kell rá sokat, sok gyümölcsöt, zöldséget érdemes enni, sok C-vitamint bejuttatni, ezt szereti. Tüdő szeret egy kis zsírt is, a nagyon-nagyon-nagyon vékonyaknál többször nehezebb, súlyosabb betegségformákat vesz, mint annál, aki egy kicsit azért nagyobb zsírtartalékkal bír, nem elhízott. És aztán az 50 év táján mért, ha ott látunk benne már veszteséget, akkor ugye ott be kell állni már ténylegesen, ha ez eléri azt a diagnosztikus kritériumot, ahogy mi hívjuk, hogy megfelel már betegségnek, akkor egyrészt meg tudjuk nézni, hogy mit kell változtatni életmódon, mit lehet csinálni megelőzésként, és mik azok a gyógyszerek, amit egyébként, ha megfelelő módon elkezdünk alkalmazni, talán le tudjuk lassítani ezt a romlást, illetve mindenképpen tudunk módosítani az, hogy ne kelljen lehetőleg meghalni ebben a betegségben, vagy valamilyen szövődményében.
Tehát akkor egy fiatal felnőttkori ellenőrzés, és utána ilyen 50 éves kor körül érdemes. Milyen más szerveink lehetnek érintettek? Tehát lehet más betegségnek előidézője a COPD?
Igen, köszönöm a kérdést. Így is, meg úgy is van, hogy együtt történik. Ebben a betegségben ugye mi történik? Az, hogy a környezeti különböző ártalmak állandóan megpiszkálják, irritálják a légutaknak a felszínét, ami mint egy ilyen védővonal, egy barrier, védekezik a mindenféle, a baktérium, a vírus, a porszennyeződés, az összes minden ellen, ami egyébként nem az oxigén, amihez hozzá akar jutni a levegőből, hiszen ebből él az egész test. Így aztán ez belebetegszik. COPD-seknél csúnyán belebetegszik ebbe a harcba, és az évek során ez nagyon elbillen ez az egyensúly már, és tulajdonképpen a környezet győzelembe van, ha ez egy egészségtelen környezet viszi a betegségbe a tüdőt, és ennek többfajta hatása van. Egyrészt kevesebb oxigénhez jut a szervezet, tehát aminek nagy oxigén igénye van, az szenved. Szenved a szív. Ezeknél a betegeknél könnyebben alakul ki infarktus, egyszerűen azért, mert eleve is kevesebb oxigénhez tud jutni, és ha még az erek a szívfalában ugye még szűkebbek is, vagy bármiféle módon elzáródóan könnyed, itt már akkor nagyon-nagyon nehezen jut el az oxigén olyan mennyiségbe a szívizomzatához, mint amennyire kellene. Az agy. Nem véletlen, ennek nagyon sokszor vannak a tüdő betegségnek neurológiai, idegrendszeri betegségei, nem csak szorongás és depresszió, amit sokszor magyarázunk az, hogyha valaki fullad, persze, hogy nem lesz jókedvű úgy, meg persze, hogy nem szabad a szellem olyan könnyedé, mert van miért aggódnia. De vannak más olyan megbetegedések is, csak a demenciát hadd mondjam, aminek azért elemi kapcsolata van a megfelelő oxigénellátottsággal. És ez ugye egy egyszerű mechanikai kapcsolatrendszer, hogy mitől szenved a tüdőbetegsége miatt más szerv, de van egy másik része is, ezt fenntart ez a környezet, meg a belső, a szervezetnek az egyensúlyából egy olyan gyulladás, egy olyan állandó fokozott oxidatív stressz alakul ki, egy olyan állandóan fennálló gyulladás, aminek a molekulái úsznak a vérrel szerte az egész szervezetben. És most sokan azt gondolják, hogy ez a fokozott krónikus gyulladás, ez egy speciális fajta fokozott gyulladás, ami az összes szerv működésére rányomja a bélyegét. És tulajdonképpen romlik a tüdő, de a szívnek is, az agynak is rosszat tesz, a gastrointestinális traktusban is megjelennek a hatásai, a vese működésére is, mi több az izomzatnak az épségét is károsítja. Tehát az ember megszenvedi. Akárhonnét is nézzük, megszenvedni.
Nagyon érdekes, mert itt ugye ebben a műsorban nagyon sok orvossal beszélgetünk, és hogy valahogy minden ott indul, amikor nem tartjuk tiszteletbe valamelyik védelmi mechanizmusunkat, és nem most teljesen mindegy, hogy táplálkozunk, vagy az oxigént engedjük be, vagy bármit a környezetből, de lehet ez mentális stressz is. Hogyha nem építjük ki, vagy nem figyelünk oda a védelmi mechanizmusra, akkor az beindít egy dominót, és valahogy most itt is ezt értem meg ebből. Ami gyakorlatilag tényleg egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen láncreakciót indít el a testben.
És ez a dominó, ez egy nagyon jól kifejezi azt, hogy pont ahogy így zajlik, és egyre nagyobb mértékű lesz az a károsodás, mert itt is van, ott is van, amott is van, de az összesét aztán úgy elszenvedi a szervezet, hogy mondjuk jön egy fertőzés, még jön egy baktérium, azt már nem tudja győztesre vinni azt a védekezést. Mert már nincs sehol, semmilyen szerv nem képes elégséges támogatást biztosítani a szervezetnek ahhoz, hogy ellen tudjon állni az adott helyzetben. Ezeket mi exacerbációnak hívjuk a COPD-ben egyébként, nagyon gyakran kötődnek vírussal, baktériummal történő fertőzéshez, ami egy egészséges embert is levesz a lábáról, ha ez egy tüdőgyulladás. Most egy ilyen eleve beteg tüdő esetében, egy ilyen felborult védekezési mechanizmussal, ez tud drámaian rossz kimenetű, és tud halálos lenni.
A beszélgetés elején említett globális adatok összefüggésben vannak ezzel? Vagy miért van az, hogy ez a negyedik leggyakoribb halálok? Miért ennyire drasztikusak a számok?
A számok drasztikusak, nagyon különbözőek a különböző földrészek között. Én nemrégiben volt, talán úgy mondom, is, hogy volt szerencsém egy nagyon nagy megtiszteltetésért, hogy elhívtak a ázsiai csendes-óceáni régiónak a tüdőgyógyász kongresszusára. És ők azt mondják, hogy az öt nagy tüdőbetegség, ami rengeteg életet vesz el, vagy keserít meg. És az ő sorrendjük aszma, COPD, tüdőrák, tüdőgyulladás és TBC. És akkor sokat beszélgettem kollégákkal, hogy Magyarországon is megtaláljuk ezt a mintázatot, azt már egészen újszülött kortól késő felnőtt korig nagyon sokan megszenvedik. Szerencsére nem okozza sok embernek a halálát, de tudjuk, hogy még mind a mai napig is meghal pár ember asztmában, pedig megelőzhető volna. A COPD 200 ezer ember körüli az a szám, amit a tüdőgondozó hálózat ismer, és gondoz évről évre COPD megbetegedéssel. Körülbelül 200 ezer beteget tudunk. Ha megnézzük, hogy COPD-re használt valamilyen gyógyszert hány embernek írnak, az körülbelül ennek a duplája táján van. Tehát úgy tűnik, hogy ugyan a diagnózist nem kapja meg, vagy nem tüdőgyógyásztól kapta, de a háziorvos mégiscsak már arra gondolt, hogy valami ilyen betegsége is van, és ír neki valami olyasfajta gyógyszert, ami az ő kompetenciájába tartozik és felírhatja. Tehát azt gondoljuk, hogy ha hiszünk az epidemiológiai számoknak, hogy más országban mit mértek, mit becsültek, Magyarországon is úgy néz ki, hogy valahol 500 000-1 millió között van az a létszám, akik néha végigmennénk és mindenkinél megnéznénk a légzésfunkciót, akkor kiderülne, hogy van COPD-je.
De ilyen esetben a házi orvos nem utalja be a betegét a pulmonológiára? Tehát, hogy vagy ő elkezdi, vagy feltételezésből ilyen jellegű gyógyszerrel kezelni? Most ezt értettem ebből.
Igen, többféle dolog van. Ugye az alapmenetrend persze, hogy az, hogy van egy tüdőgondozó, kap egy előjegyzést a beteg, elmegy, elvégzik a vizsgálatot, megszületik a diagnózis. De vannak esetek, vannak nagyon nehezen elérhető olyan részei az országnak, ahol távoli kicsi falvakból eljutni a megyében működő valamelyik tüdőgondozóhoz, az akár egy ilyen napi programjába is válhat valakinek, ezt nem mindenki csinálja végig, még akkor sem feltétlen, ha kapott hozzá egy beutalót. És akkor valami segítség neki is kell. Van egy ilyen része, és van egy másik része, hogy maga a betegség sokszor ebben a COPD exacerbáció helyzetben lázas lettem, nagyon csúnyán köhögök, majd megfulladok. Ebben a helyzetben szorul a beteg ellátásra, a házi orvoshoz megy először, vagy sürgősségre rosszabb esetben kórházba kerül, és ott, ha jól gondolja végig az orvos, hogy gyakran felmerül, és ő lesz az, aki felállítja azt a diagnózist, hogy nagy valószínűséggel, ugyancsak a klinikai jegyek alapján, légzésfunkció nélkül, de azt becslem, hogy ez valószínűleg egy COPD. Mi azt szeretnénk elérni természetesen, hogy mindenkinek legyen légzésfunkciós méréssel igazolt elváltozása, akiről azt állítjuk, hogy ebben a betegségben szenved. Lásd, akinek magas vérnyomása van, hát legalább egyszer-kétszer mértek már nála magas vérnyomást. De itt is ugyanez volna az elvárás, de mindeset az, hogy egyáltalán már gondolnak rá, hogy lehet, hogy ez a betegség is szerepel abban, hogy miért fullad az a beteg, akinek egyébként van egy influenzája, az egy fontos szempont.
És mi az, amit te tapasztalsz így az empátiáról? Mert ugye említetted, hogy itt mondjuk sokan azt feltételezik, hogy évtizedes dohányzás miatt alakult ki ez a betegség, és tényleg egyszerűen szégyellik, és nem mennek el orvoshoz. Mi az, amit nekik tudsz üzenni azzal kapcsolatban, hogy milyen élmény lesz nekik egy ilyen vizsgálat emberileg?
Nagyon remélem, hogy jó. Két dolog miatt. Egyrészt az, hogy jusson az mindig eszükbe, hogy az, hogy ő maga dohányzik, abban benne volt az adott társadalomnak 20-30 évvel ezelőtt az az egyetértése, hogy reklámozzuk a cigarettát, reklámozzuk a dohányzást. Ezt sokan megértették a reklámot, hogy ennek hosszú története van a marketingjének, hogy milyen színészek és ki mindenki állt be, mind a mai napig látni lehet ilyen filmeket, ahol ezt sugalták, hogy ez egy milyen klassz dolog, hogy így viselkedünk, hogy emelgetünk egy ilyen rudat.
Amiben nagyon menő volt.
Ezért tették, mert elhitették azokkal, akik meg ha elhitték, onnétől kezdve már ugye egy nikotin függővé vált sokuk, nehéz dolguk van már ezt abba hagyni, ez egy erős függőség, de ebben egy társadalmi megegyezés volt, ami többőjüket oda irányította, oda vitte ezt, hogy ezt a divatot ők is kipróbálják, és van, aki rajt ragadt, van, akinek szerencséje volt, és azt mondta, hogy na hát ez olyan borzasztó ízű, hogy na ezt aztán mégse. Van, aki rosszul lett az elsőt, és azt mondta, többet nem próbálj. Tehát különböző történetek vannak, de az tény is való, hogy annak az embernek nem kell, hogy bűntudata legyen, aki egy életmóddal élt eddig. Most az adott pillanat, hogy esetleg kiderül idejekorán ez a betegség, azt teszi lehetővé egyrészt, hogy változtassa az életmódján, segíteni lehet neki, hogy letegye a cigarettát, és ahogy eltelik majd a következő 15 év, ez a kockázat, az majd szépen ballag visszafel a COPD-ben, és a betegség nem tűnik majd el, de nem fog tovább romlani. Nagyon sok evidencia van rá, amiben egyetért a világ, hogy a COPD halálozása csökkenthető azzal, hogyha valaki ezt a szokást megváltoztatja, és le tudja tenni a cigarettáját. Ez egy lényeges dolog Magyarországon is még, mert hát nagyjából a negyede, minden negyedik felnőtt tartós dohányosnak vaj, vagy rendszeres dohányosnak vallja magát. És van egy másik része, amire megint csak egy nagyon, ez egy kulturális része talán. Tehát aki a legtöbbet dohányoz, erre ugye sok adat van, ők azért a legszerencsétlenebb sorsúak, ők a legszegényebbek, különbözőképpen fogalmazunk, de ők a legkitettebbek, amúgy is nagyon sok más ilyen környezeti ártalomnak. Lehet, hogy náluk lesz egy olyan sparhelt, ahol még füstöl belül, és beltéri füstöt is szívnak a cigaretta mellé. Lehet, hogy náluk még az a szokás a családban, hogy mindenki dohányzik egy térben, és a másiknak a cigaretta füstjét is szívja. De azok az ő egészségüket amúgy is sérülékenyé tevő tényezők. Ami például abból is származik, hogy a mindennapi étkezés során nem a legfrissebb, legfinomabb, legtöbb C-vitaminnal bíró gyümölcsöt válogatja össze, mert a buksza azt nem fogja elbírni, más a szempont. Tehát van egy nagyon komoly társadalmi kötelezettségünk, meggyőződésem, hogy segítsük azokat, akikre amúgy is ez a környezetszennyeződés, ez a egészségesen élni nehéz helyzet, sokkal intenzívebben hárul. És a COPD-s betegek ezen a spektrumon azért így széthúzódnak. Több van az ilyen csoportokban, mint az igazán nagyon jó módban élő, nagyon kényelmes élethelyzetekben, egészségükkel többet törődő csoportokban.
Hogy látod, hogy mivel lehetne segíteni, vagy mivel tudnánk mi magunk segíteni a kitettebb, nehezebb helyzetben levő embereket ebben a témában?
Sok minden kell, sok minden. Tehát, hogyha nagy programok kellenek, nagy társadalmi programok, kormányzati programok, fűtési rendszerek, beltéri levegő javítása, tehát ezek a beltére nyílt, tűzterű, rossz szellőzésű fűtőberendezéseknek a megszüntetése. Nagyon sok minden kellene a levegőszennyeződésnek a gépjármű forgalommal előidézett részét visszahúzni. Tehát a levegő minőségének a javítására. Ugye zajlanak ezek a folyamatok, de ha egy kicsit lépünk is ebben előbbre, az segíteni fog ezen a betegcsoporton. Ez egy nagyon lényeges összefüggés. Tudjuk azt most már, hogyha ilyen nagyon szmogos napok vannak, akkor a mentők bizony több ilyen beteget visznek be a kórházba rosszul léttel, mint máskor. De azt is tudjuk egyébként, hogy a nagyon magas hőmérsékletek, tehát az, amikor az extra nagy melegek vannak, önmagában a légkörnek ez az általunk most kevésbé befolyásolható dolga, mert a klímaváltozása van összefüggése, de azért egy ilyen gyors visszafordítást nem nagyon tudunk előidézni. De minden esetre ezek a kritikusan magas hőmérséklet lettő napok is, különösen ha párásak, sújtják ezeket a betegeket, ez kórházi ápolást, vagy kórházi ellátást igénylő kezelést. Jól belebonyolódok, de a lényeg az, hogy kórházat igénylő rosszabbodást idéznek elő a betegségben. Tehát egy fontos dolog, hogy annyira rontják ezek a kültéri tényezők, és a levegőnek a különböző megváltozása minőségében, hőfokában a beteg állapotát, hogy ez egy nagyon jelentős rosszabbodást okoz átmeneti időre a betegségében és az életében.
Amúgy a szmog, az lehet a kiváltó okok között is? Mert azért főleg most, aki mondjuk Budapesten közlekedik, és most pont beszéltünk az autózásról az adás előtt, hát nagyjából lehetetlen megmoczani a városban, hogy a városi levegő az hogyan hat, akár a kialakulásában, akár a romlására.
Hát ront, sokat ront.
De a kialakulásba is őbe?
Igen, mostanra, ugye ennek van egy nagy nemzetközi szakértő gárda, és évről évre felfrissíti azt, hogy mit is gondol a világ a diagnosztikában, terápiában, megelőzésben, a betegségek kapcsolatban. És COPD tekintetében mostanra külön választották például a dohányfüsthöz kötődő COPD-t és a levegőszennyeződéshez kötődő COPD-t. Tehát felmerte vállalni a szakértői gárda, hogy igen, jól azonosítható módon ez a levegőszennyeződés, ami például a nagyvárosokban a smogból, meg a gépjármű forgalomból adódik, ez önmagában, saját jogán előidézi azt a korfolyamatot, amiből COPD lesz. Igen, nem hangzik túl jól.
Hát nem igazán, mert így most akkor mindannyian érintettével váltunk, dohányzás ide vagy oda, tehát én valószínűleg bejelentkezem egy ilyen vizsgálatra.
Hogyne, tehát ez egy ilyen állapotfelmérés, amiről amúgy is azt gondoljuk az embernek. Ugye most is kijár nekünk, minden évben elmehetnénk a házi orvosunkhoz egyszer egy ilyen egészség állapotfelmérésre. A svéd kollégákat megkérdeztem, hogy őket hívja-e a házi orvos, mert ugye magyar oldalról hogy gondoljuk, majd ha hívnak, megnézem, hogy mikorra hívtak, elgondolom, hogy az jó időpont nekem, vagy nem, és vagy elmegyek, vagy nem. De azt várom, hogy engem hívjanak. És azt mondták, mi az, hogy őket hívja? Hát neki ez jár. Ő szeretné tudni, hogy ő még egészséges-e ugyanúgy, mint tavaly volt. Ő bejelentkezik. Tehát nekünk kell elmennünk a saját egészségünkért, és ezt érdemes.
Egy pillanatra muszáj visszaugranom ahhoz a gondolathoz, ami szerintem elképesztően fontos, amit elmondtál, hogy nem csak a mi felelősségünk a kialakulása, akár mondjuk dohányosként, a reklámok, meg gyakorlatilag az egész ilyen ipari érdekek miatt, és ez is annyira sok témában előjön, hogy pont ma volt egy beszélgetésem digitalizáció kapcsán, és hogy nem tudunk bizonyos jelenségeknek a későbbi hatásáról, és valószínűleg a dohányzással tényleg ugyanígy volt, és ezt csak azért szeretném újra kihangosítani, mert valahogy nagyon fontosnak érzem ezt a szégyent, hogy nem egyedüli felelősség az, hogy ez kialakult, viszont erre reflektál, amit te mondtál, hogy viszont a mi felelősségünk lépni annak érdekében, hogy minél hosszabban egészségesen tudjunk élni.
Igen, és a mi lehetőségünk. Mert igen, ha nekünk nem fontos, akkor kinek másnak?
Találkozol olyan betegekkel, akik későn kapcsolnak, későn érkeznek el hozzátok?
Szinte csak olyannal találkozunk. Ugye én kórházban látom a legtöbb beteget, tehát akik oda kerülnek, valamiért súlyosabb állapotban vannak, mintha egyébként járó betegként mennének a vizsgálatra. Tényleg tünetekkel vesszük észre, panaszokkal, amiről beszéltem is már, hogy ez eleve azt jelenti, hogy már nagy része a tüdőnek megbetegedett, és a másik oldalról pedig esetleg egy ilyen súlyos állapot rosszabbodáskor kerül elő a beteg, amikor meg az életért kell küzdeni. Ami nagyon nehéz utána, egy ilyen epizód után arra rávenni egy embert, aki mondjuk eddig akár dohányzott, akár nem dohányzott, de élte úgy az életét, ahogy, hogy ebből az életmódból úgy váltson, hogy ő most a mindennap használom a gyógyszeremet állapotba forduljon át. Ez is egy életmódváltás, én így szoktam fogalmazni, mert ha ezt az ember minden egyes nap meg kell, hogy csinálja, és ha tényleg csinálja, ez automatizálódik. Ez már nem, az már csak úgy, mint a reggeli kávé, mm-hmm. vagy kimi után, hogy reggel felkelek, vagy az ébresztő után tapogatózom, nem tudatosul, hogy én ezt csinálom, felkelek, hova megyek először, fogatmosok-e előbb, vagy pohár vizet iszom, vagy szóval ez nem fordul meggondolkodás szintjén, ez fél automata módon elvégzi az agy. És ugye a gyógyszerhasználattal valahogy ide kellene eljutnunk, ugyanis az a beteg akkor valóban elkezdte rendszeresen nap mint nap használni. Na most mi alapgyógyszerelésben, amit tudunk adni a betegeinknek, ezek általában különböző pipák, ahogy hívjuk őket, különböző inhalációs eszközök, amik egy kicsit tudják kitágítani a beszűkült légutakat. Nem érzi meg feltétlen átutő erővel, van, aki megérzi nagyon, van, aki egy kicsit érzi csak, van, aki észre se veszi, pedig a mélyben mégiscsak dolgozik ez valamennyit. Ehhez hozzá tudunk tenni egy olyan molekulát, ami ezt a krónikus gyulladást csökkenti, egy kicsit gátolja, és voltak éppen a legtöbb betegnek ezek közül a készítmények közül, vagy ilyen sprayben, amit fúj és úgy kell belélegezni, vagy szárazporként, amit egy mély belégzéssel kell leszívni a tüdőben, de ezek közül adunk valamit. Azok az adatok, hogy a tablettát sem szedik nagyon pont előírásnak megfelelően az emberek, de ennél még rosszabb az együttműködés, amikor így belélegzendő gyógyszerekről beszélünk.
A tüdőszűrés az a vizsgálat, ugye, ami a köztudatban van. Az kimutatja a COPD-t, vagy az önmagában például nem elégséges?
Az egy röntgenvizsgálat, egy mellkasi röntgenvizsgálat, az nagyon előre haladott emfizémát lát, vagy arra utaló jeleket azért jól leképez, de igazándiból nem használjuk. A diagnosztikára nem elégséges. Tehát ahhoz pláne, hogy korai állapotban ezt észrevegyük, nem. A CT, ugye most mi a tüdőrák kiemelésére, ez is egy tüdőszűrés, csak egy jóval okosabb és egy jobb felbontású eszközzel, a CT komputertomográfiával, amit alacsony dózissal végzünk, hogy ne érje túl sok sugárterhelés a szervezetet, és ezért aztán ismételni is lehet évente vagy két évente, tehát valóban lehet, mint a mammográfiát, egy szűrési program részeként ismételve a magas kockázatú embereknél újra meg újra elvégezni, hogy korán meg lehessen találni a betegséget. Ez a vizsgálat már látja az emfizémát, és látja elég korán is az emfizémát, tehát ott mondjuk észre lehet így venni. A maga a légzés funkció, az, hát van egy kis vakablak, tehát van egy olyan 10-20% tüdőveszteség biztosan, amit még nem vesz észre, de utána észreveszi, utána megmutatja.
Milyen stádiumai vannak a betegségnek?
Van egy a beosztásban egy 1-2-3-4 lépcsős, amit mi súlyossági foknak hívunk, ez egy a fevegy értéket, hogy hány liter tud kifújni az első másodpercben az ember. Egy ilyen nagyon durva becslőszám alapján sorolja be, hogy a normál átlaghoz képest tudja mondjuk a 3/4-ét a normál átlagnak, csak a 2/3-át felét tudja, vagy éppen csak az 1/4-ét tudja már. Ez egy nagyon durva becslés arról, hogy mennyi tüdőszövet áll rendelkezésre ahhoz, hogy a szervezetünk oxigént vegyen fel és széndioxidot adjon le. Fontos, egy rendkívül fontos mérce, mert, vagy mérőeszköz, mert egészen más a tartalékja annak, akinek csak egy kicsi vesztessége van, mint annak, akinek már alig van tüdeje, ahol légzés történik. És ami alapján gyógyszerelünk, az nem ez a fajta súlyosság, nem ez adja nekünk a legjobb szempontot, az a klinikai megjelenés, az, hogy a beteg mennyire tünetes, mennyire panaszos, mikor fullad be, illetve az, hogy milyen gyakran kerül ezekbe az exacerbációs, ezekbe a rosszabbodó állapotokba, amikor vagy fertőzése, vagy valami a gyulladásnak egy fokozottabb helyzete miatt rosszabb, lényegesen rosszabbul van, mint az előző hetekben. És akiknél ez a rosszabb állapot ismétlődik, ott az a nagy baj van, hogy ebből sose lehet már ugyanoda visszajutni, mint ahonnét belement. Tehát ez nem egy olyan folyó, hogy beleestem és visszamászom a magas partra ugyanoda, hanem ez olyan, hogy beleestem a magas partról, kimászok, de egy kicsit alacsonyabbra. Aztán onnét megint beleesek, megint csak alacsonyabbra tudok, szóval szép lassan aztán a folyó szintjére kerülök. Nem egy olyan spirál, amiből nem nagyon lehet kijönni. Sok mindent megpróbálunk, ilyenkor nagyon számít az, hogy tud-e életmódot váltani, környezetben mit lehet, cigarettát le tud-e tenni. Rehabilitációt szoktunk tornáztatni, légzőizmokat tornáztatni. Sokat segít, később jön egy következő ilyen rosszabbodás. Gyógyszert adunk. Azt tudjuk most már, hogyha egy ilyen rosszabbodásban nagyon gyorsan elkezdjük a megfelelő gyógyszeradását, az segít, az jól segít, hogy kivéthető legyen a következő. És még egy nagyon fontos hatása van, hogyha valaki egy ilyen exacerbációval kórházra szorult, ez azt jelenti, hogy alig nehéz az oxigént is felvenni, tehát az egész szervezetnek a léte sokkal nehezebb. És az ezt követő felépülés 2-3-4 hetében, de több hónapon keresztül kitart, többször van infarktus, többször fordul elő stroke, tehát azok a nem a tüdőben zajló eseménysorok sokkal intenzívebben előkerülnek. És azt hisszük, és erre nagyon szép vizsgálatok is mennek, hogyha mi jól kivédekezzük ezeket az exacerbációkat, sikerül őket jól megelőznünk, mert egy influenza védőoltással azt az influenzát kivédtük, pneumokokkusz védőoltással kivédtük azt a tüdőgyulladást, akkor esetleg nem kell infarktusba belehalni. Ez egy ilyen tágabb, meg amiről beszéltünk az elején, egy domino. Tágabb rendszerben a dominónak az egyik elemé, ha áll még, az nem borul az egész sor utána.
Az időben kezdett terápia az akár egy életenet szinten tudja tartani a betegséget, vagy valamilyen szintű romlás az óhatatlan?
Egyelőre nagyon limit, egyelőre az az elképzelésünk, hogy valamilyen szintű romlás az óhatatlan. A sima öregedéssel is romolna a tüdő valamennyit. Mi azt próbáljuk legalább elérni, hogy ez a COPD-ben ennél sokkal meredekebb romlás, minél inkább közel legyen csak a normál öregedéshez a romlás mértéke. És egy kicsit, ha nyerünk, azzal években mérhető az a nyereség, amit nyerünk. Vannak úgynevezett biológiai szerek, amikkel most több klinikai vizsgálatokban is vannak, van, ami most már irányelv szerint is adható, lassan Magyarországon is most már hozzáférhető, amelyek nagyon a mély folyamatokban avatkoznak be ebbe a krónikus gyulladásba, és úgy tűnik, hogy legalábbis a COPD-s betegeink egy részében ezek jó megközelítést jelentenek, és most nagyon sokat várunk tőlük abban is, hogy akár hosszabb távon megváltoztatják ennek a krónikus gyulladásos folyamatnak a lefutását, és a kérdésedre lehet, hogy általuk vagy az ő ezeknek a segítségével is majd lehet pár év múlva azt a választ adni, hogy igen, van valami a kezünkben, amivel ezt a progressziót, ezt a romlást tényleg meg tudjuk állítani.
És akár olyat is el tudsz képzelni, hogy lesz olyan fejlesztés, ami ezeket a szöveteket regenerálja? Tehát, vagy tehát van ilyen kutatás, vagy bármilyen fejlesztés, ami ebbe az irányba mutat?
Igen. Tehát ez tényleg egy külön világ, hogy lehet-e visszanöveszteni a tüdőt. Ahol egyébként a kicsi erek is elpusztultak, és a tüdőnek ez a finom hámja is elpusztult, és úgy tűnik egyébként, hogy ebben a kicsi erekben zajló folyamatok kritikusak, hogy szívódik fel onnét a tüdőszövet. Ugye az, ami egérben működik, sokszor nem működik emberben, tehát egérben már növesztettek vissza a tüdőt. Lehet klónozni tüdőt. Tehát sok olyan fajta gondolatjáték és kísérletsor létezik most már a kutatói szférában, ami azért mutat arra felé, hogy nem feltétlen csak a lelassításában kell gondolkodni, hanem valóban ebben az újranövesztésben is. De semmi egyelőre nincs úgy a közelben, hogy azt remélhetnénk, hogy 1-2-3 éven belül ez lesz egy tényleges gyógyszerünk.
Valószínűleg most ott tartunk, meg egyéni felelősségünkbe beleállva, hogy jó, hogyha tudjuk, hogy ez történik, hogy ott egy szövet, ami el tud halni, és hogy mi oda tudunk arra figyelni, hogy ez a szövet, vagy legalábbis megálljon, vagy lelassítsuk ezt a szövet elhalást. A krónikus gyulladással kapcsolatban még egy olyan kérdés merült fel bennem, hogy ez is rengeteg betegségnél az ilyen alfa és omega a vendégeim elmondásában, hogy például a táplálkozással, ami mondjuk egy ilyen gyulladás csökkentésre odafigyelő diéta, mint az életmód része, ez is tud ebben segíteni, vagy elenyésző ennek a hatása?
Biztosan, és ez részint ilyen személyes hit, de azon túlmenően sok evidencia van most már, ugye szokták emlegetni ezeket a bél és agy, bél és tüdők, a tengelyeket, hogy az, ami a szervezetbe bejut, és nap mint nap sokszor bejut, az alapvetően befolyásolja a szervezetnek a védekező képessége, egyáltalán regenerálódó képessége, az élethossznak az alakulása, az hogy alakul. Barabási professzornak most volt így a hálózat elmélet, egy kiváló előadása épp a tegnap előtt az akadémián, ahol erről beszélt, hogy a food ohm-nak hívja az angol irodalom, a food az étel, és az ohm az omikának, tehát ezek a nagyon sok mindent egyszerre vizsgálok, nem is tudom, hogy micsoda, de látom, hogy ott van és valamit csinál. Egy kiváló előadás, ami bemutatja, hogy valóban ez a magyar nép hagyományban is meglévő a gyógyító növények, a gyógyító ételek, hogy ennek azért most már kémiailag is megfogható pilléreit látjuk és tudjuk, és ugyanúgy tudjuk, mint a tiszta levegő és a szennyezett levegő, az egészséges levegő és a egészségre káros levegőt, ugyanígy tudjuk az ételt, ami nem csak a táplálékot adja kalóriában, hanem tud nekünk egészséget adni, és tud nekünk egészséget elvenni.
Igen, ha jól tudom, a kutatása az valahogy azt vizsgálja, hogy a betegségek kialakulása és az ételek, az elfogyasztott ételeknek így az elemei, azok milyen viszonyban vannak egymással.
Igen. És egészen különleges dolgokat mond és mesél, például, hogy a hagymáról beszélt, a nyers hagyma, a főtt hagyma, és az előre panírozott, fagyasztott hagymakarikában levő, hagymában levő molekulák mennyire különbözőek. Tehát az, amit mi itt az étel elkészítésénél végzünk, az mennyire jelentősen befolyásolja, hogy ez nekünk több egészséget ad, vagy mindig elvesz belőle egy kicsit.
Igen, ugye általában az orvosok már a beteg állapottal találkoznak, és a betegség ügyet kezelik, de hogy talán valószínűleg ez az egészségügynek a preventív része, ahol előzetesen öngondoskodunk akár ilyen tudásoknak a megismerésével, hogy hogyan tudunk valamit megelőzni. Te hogyan gondolkozol erről az ilyen integratív szemléletről, ami túlmutat csak a klasszikus orvosi megoldásokon?
Csinálni kell. El kell menni érte, és újra, ugye primer prevenció. Addig jó, amíg lehetőleg el sem indult az a betegség bennünk. Tehát azért érdemes sokat tenni. Ha meg elindult, akkor érdemes korán észrevenni, el kell menni szűrésre. És ha megvan ez a betegség, ki is szűrték, és mégis rosszabbodik, akkor pedig el kell menni a rehabilitációért, hogy minél jobb állapotba lehessen utána kerülni. Tehát, hogy ez az egész, a megelőző szemlélet az egész útján ennek az egésznek. És egyébként az, amit mi negyedleges vagy negyed szintű megelőzésnek hívunk, hogyha meg gyógyszert kell szedni, oda kell figyelni, hogy olyat nem kell szedni, ami felesleges, nem kell olyan dózisba szedni, ami már direkt rossz és nem pedig jó, hanem figyelni kell arra, hogy ez az egyensúly, hogy a jó hatását, amit a betegség javításával, korrekciójával, egyensúlyba tartásával megtesz, az legyen a domináns, de lehetőség szerint a nem kívánt hatásait minimalizálni, vagy teljesen előzzük meg. Ugye ez mindig egy új szemlélet, hogy azt, hogy mit előzünk meg, az egészen más. Ez én abban milyen hiszek, hogy igaza volt a kínai császároknak sok szempontból, amikor nagyon busás fizetést adtak az orvosaiknak, amíg ők egészségesek voltak. Az már más kérdés, hogy azért nem szeretnék lefejezett orvos lenni, amikor a császár megbetegedett, de nagyon jól kifejezte azt, hogy oda tesz nagyon komoly erőforrásokat, ahol a legtöbbet tudja nyerni, már pedig az, hogyha valakit meg tud tartani hosszan évtizedeken át egészségben, akkor majd ő egészségben fog megöregedni.
Mennyire van kapacitása ma az orvosoknak arra, hogy ilyen szintű odafigyeléssel legyenek a pacienseik felé?
Változik a szemléletünk. A kapacitás annyi, amennyi egy napba belefér, és azt hiszem, hogy legtöbb kollégámmal együtt mondhatjuk, hogy több óra szokott a munkába belemenni, mint ami úgymond az a szigorúan vett munkaidő. De a szemlélet nemzetközi irányelvek szintjén is változik, hogy mire kell figyelni. Ez azért ad egy orientációt. És ugyan nagyon sokszor, mert a infarktusban, az invazív kardiológiai laborban, aki ott van, nem biztos, hogy akkor gondolkodik leginkább a prevención. De lehet, hogy úgy engedi majd el a betegét, hogy mégis mindent megtett azért, hogy váltson életmódot, hiszen majd ez lesz neki a garancia arra, hogy ezekkel az új stentekkel ő egy év múlva is élni fog, vagy jó állapotban fog élni. És emiatt azt hiszem, hogy nő a figyelem ott is. Életmód licenz, életmód terápia, életmód kezelés, életmód gyógyászat néven különbözően hívják, de egy olyan licenzt nemrég alakítottak az orvostudományban, hogy egy tananyagot, egy évnél egy kicsit hosszabb időt átadható tananyagot tanítanak meg mindenkinek, bármilyen szakvizsgával rendelkező orvosnak, hogy mit és hogyan tudunk mondani a betegnek, hogy valamit abból meg tudjon csinálni.
Ez már egy ilyen partneri kapcsolat a kommunikáción keresztül, ami tényleg egy együttműködésé válik, hogyha jól értem.
Igen, én azt gondolom, igen. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy valahogy ajánljuk fel, hogy milyen lehetőségek, milyen segítségek vannak ahhoz, hogy ő jól tudjon dönteni az adott élethez, hogy mit akar csinálni, és mit nem akar, ehhez legyen meg minden információ. És legyen meg támogatása, hogyha ő akar váltani ugyan valamiből egy jobb, több egészséget ígérőbe, és nem sikerül, akkor segítsen valaki, hogy akkor próbálja újra, meg még egyszer, mert majd előbb-utóbb sikerülni fog.
A statisztikák szerint a COPD-sek nagyon nagy része gondozásra szorul. Milyen terhet ró ez a családokra és azokra, akik másodlagosan érintettek ebben a betegségben?
Nagy a terhe. Tehát egy COPD-snek az életútját, ha tehát ilyen főállomás az enyhe betegség, alig veszem észre hosszú évekig, önellátó vagyok, bírom, még munkába is el tudok járni. Következő kategória az, amikor már oxigént kell, hogy kapjak, ezt vagy egy kondenzátorból valahova a falba bedugva, vagy valami kis hordozható eszközből támogatva, vagy palackból, amit 3 naponta cseréltetnem kell, tehát ott már nagyon komoly módon átrendeződik az életmód, és nagyon komolyan behatárolódik az élettér. Mert úgy már nagy sétákra, nagy kirándulásokra, nagy hegymászásokra nehezebb elmenni, de lehet, hogy már az unokát is nehezebb elhozni az óvodából, vagy akár csak a házi munkát otthon elvégezni. Tehát ezek a grádicsok, és hát van egy nagyon nehéz pont, amikor annyira előre haladott már, annyira súlyos ez a tüdőbetegség, hogy bizony-bizony limitálja az életlehetőségeket, és állandó ápolásra szorul, esetleg az ágyát sem tudja már elhagyni a beteg. És ugye itt nekünk most van egy nagyon-nagyon szűk mesdje, ahol ezek közül a betegek közül is most a tüdő transzplantációs programba páran be tudnak kerülni, akik ugye elég fiatalok ahhoz, hogy még egy ilyen transzplantációs program összes nehezét elbírják, profitáljanak abból, hogy egy ilyen nagy műtétet elvégeznek náluk, elbírják az immunszuprimáló kezeléseket, tehát van egy kis létszámú beteg, aki kap egy új tüdőt, és egy immunrendszerben egy ilyen immunszuprimált állapotot sok-sok orvoshoz járással. Na most ezekben a helyzetekben, ha van egy támogató család, egy támogató baráti kör, rengeteget tud segíteni. Ugye a fulladás az egy ilyen társadalmilag is interpretált dolog. Erről most már nagyon szép evidenciák, nagyon szép bizonyítékok jelennek meg, hogy ha fullad egy beteg, ugye sok mindentől, ha most így belegondolunk, hogy milyen szókapcsolatokba is előkerül, sok mindentől lehet fulladni, de nagyon sokan nem merik megmondani, nem tudják megfogalmazni. A családtagok, ha észreveszik, is úgy tesznek, mintha nem vennék észre, tehát, hogy ezekről aktívan lehessen beszélni. Fel lehessen vállalni azt, hogy családtagként nem tudok több levegőt adni annak, akit én nagyon szeretek. Kicsit ki tudom könnyíteni a dolgokat, helyzeteket, tudom vinni a táskát a bevásárláskor helyette, de ezek nehéz, nehéz élethelyzetek. Parkolni. Ugye, ha mozgássérült valaki azért, mert a lába hiányzik, akkor parkolhat nagyon közel a bolt, a posta, az orvosi rendelő bejáratához. Ki van téve a tábla? Nem sikerült ennek a betegcsoportnak magára úgy felhívni a figyelmet, hogy aki nem mozgássérült, de mozgás korlátozott, mert 100 métert sem tud már egy oxigénpalasz nélkül menni, ő nekik ugyanez a hely járhasson, állhasson ő is oda.
Mi kellene ahhoz, hogy ez megkapják a COPD-sek is?
Észrevehető. Valahogy a fulladásnak egy észrevehetőbb tehertételnek kellene lenni. A lábat azt látni, hogy nincs ott.
És amúgy ez szerinted miért van? Mert hogy így laikusként azt, hogy ha nincs levegő, akkor nincs élet. Miért van az, hogy ez ennyire ilyen, nem tudom.
Nem tudom. Ugye könnyed. Nem tudom, hogy miért van, tehát nem tudok a kérdésedre válaszolni. Nagyon szeretnék. De tudom azt, hogy ezt fordítva is meg lehet élni, tehát kutatóként én tényleg 21 pár évet eltöltöttem azzal, hogy azokat a molekulákat mértem, amit egyébként mi most itt a beszélgetés során belelélegzünk ebbe a térbe. Ez a mi szervezetünkből jövő illékony különböző szerves anyagok, különböző kicsi molekulák, kilégzett nitrogénmonoxid, ez például akár csak a COPD-ben, de asztmában is használjuk a betegség jellemzésére. De nem egy komolytalan dolog, ez nem is látod. Semmit nem látsz. Ha vérből vennéd, ott azért az komolyabb, mert legalább a vért látod. De itt nem lát senki semmit. Azt, hogy ebből egy zsáknyit összeszedek, és lehet, hogy meg tudjuk mondani, hogy ez inkább egy tüdőrákosból jön, és nem pedig egy egészséges emberből. Rengeteg, tehát tízezrével vannak ilyen kutatások, de nagyon nehéz volt ezeknek a méltóságát megszerezni, vagy egyáltalán egy kicsit is megközelíteni azokhoz a mérésekhez, vizsgálatokhoz, amik szövetekben, mikroszkóp alatt látható dolgokban, röntgenen, CT-n látható dolgokban vannak. Nem látjuk. Nem látjuk, és nem ezt nagyon hiszünk.
Így működik, nem? Hogy a problémák, amik nincsenek a szemünk előtt, azzal akkor talán ez az egyik fontos feladat, láthatóvá tenni a levegőtlenséget.
Igen, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondja a szemünk előtt, igen. Nem látjuk, és nem veszük észre.
Még az jutott eszembe, hogy a munkában, tehát ha valaki mondjuk COPD-vel dolgozik, nem tudom, hogy vannak-e ilyen történetek, hogy milyen helyzetekbe tud kerülni, vagy a munkahelyen, akár a teljesítményével kapcsolatban, akár a szégyen, tehát hogy te tapasztaltál ilyen történeteket?
Ugye aki fizikai munkát kellene, hogy végezzen a munkahelyen, ott jelentkezik ez először súlyos problémaként. Tehát egy nehezebb COPD, az ott egyszer csak limitálni fogja már, és nem lesz képes azt a munkakört ellátni. Mondtam az elején, ugye, hogy azok, aki eleve ugye ezek általában tanulatlanabb, az kevesebb keresete van, nincs is állandó munkahely esetleg, ezek a különböző olyan munkahelyek, ahol most akár az útmunkások, amikor öntik az aszfaltot, annak a levegőjét szívják be. Tehát ott azért rengeteg olyan anyagot is beszív az ember, amit egyébként, ha egy irodában ül, nem feltétlen kell beszívni. Na most ez a nehéz fizikai munkát végző, a dohányfüstnek, meg ennek az ilyenfajta gőzöknek, gázoknak kitett embernél, az egy nagyon nehéz élethelyzet, hogyha kiszorul erről a munkahelyről, mert fizikailag nem bírja már, hisz nem kapnak az izmai elégséges oxigént a betegsége miatt, hogy hova tud menni, milyen másik munkahelyet tud szerezni magának, hova tud rendbe eljárni. És tudunk példát mondani, persze nagyon sokszor történik az meg, hogy igazándiból idő előtt munkahelyet kell változtatni, fel kell vállalni olyan helyzeteket, hogy nagyon minimális fizetésből meg kell élni, mert képtelen ennél nagyobb intenzitású munkát igénylő feladatot ellátni. Van egy nagyon szép projektünk, ilyen igazi szerelemgyerek projekt, Jarednek hívjuk, ez a Joint Action on Chronic Respiratory Diseases, az angolból ez az ilyen tartós, krónikusan fennálló tüdőbetegségekkel együtt, ebben a COPD-t, azt már vezető helyen tulajdonképpen a COPD-t, nézzük, hogy ahhoz képest, mint amit az európai palettán csinálunk, mit tudunk többet tenni azért, hogy jobb helyzet legyen az egészségügyi ellátásban, hamarabb észrevegyük, jobban lássuk el, több információt adjunk a betegnek, és van egy egészen különálló lába arra, hogy például a családban mit tudunk tanítani a családtagoknak, hogy tudunk segíteni nekük a szorongásuk, meg a féltésük kezelését, hogy át tudják fordítani valamivel, ami teremtő segítség, és ugyanezt a munkahelyeken. Tehát mik azok a munkahelyeken, amik egy beteget visznek a COPD felé, tehát a COPD kialakításért felelős kockázati tényezők. Nagyon sok ilyesmi van, ahol ugye egyéni védőeszközök, vagy maga az egész termet, a levegő minőségét befolyásoló beavatkozásokat, ha elvégeznek a cégek, akkor az egy sokkal védettebb, biztonságosabb hely, tehát meg lehet előzni. És a másik oldala pedig, hogy hogy tudják jól fogadni, vagy mi a munkahelyi jó reakció arra, hogy végülis ezek a betegek minél inkább, minél tovább dolgozhassanak, végezhessenek valamiféle munkát. Nagyon-nagyon érdekes dolgok, meglepő dolgok néha, és részint triviálisak, részint meg egészen nagy meglepetésként fajoló helyzetek kerülnek elő ebben a munkában.
Ma hova tud akár a család, akár bárki, aki érdeklődik, fordulni információért ebbe a témában?
Hát a Google doktor az nagy, tehát nagyon sokan fordulnak az internethez. Ebben most már vannak olyan hiteles források, magyar nyelven is elérhetők, amelyekre lehet támaszkodni. Az egészségvonalat, hadd mondjam, az NNGK vezetésével, ugye ott egy nagyon komoly, kiváló szakértő csapat nézte meg más országoknak a szakmai anyagait is, a saját szakmai anyagokat is formálta úgy, hogy azt gondoljuk, hogy közérthető nyelven, egyszerűen fogalmazva, világosan, és nagyon praktikusan, hogy mikor, mire kell gondolni, mikor, mire érdemes döntésre jutni, vagy ezzel kapcsolatban milyen döntések mellett érdemes menni, mikor érdemes a mentőt hívni. Tehát eléggé széles skálán ad segítséget, pragmatikus segítséget is a betegcsoportnak. Van egy copd.info.hu vonal, ez egy másik, a WHO segítségével az Országos Korányi Intézet alakította ki egy olyan platform, amit egy nagyon lelkes tüdőgyógyász kolléganő moderál, ahol most már több mint 2000 COPD-s beteg bevisz problémát, bevisz kérdéseket, praktikusat is, hogy ezt az eszközt nehezebben használom, mint a másikat, van-e valakinek javaslata. Tehát innétől kezdődően nagyon sokfélét, és ott azt meg lehet osztani, rá lehetett jönni arra, hogy hát más is szenved ilyesmitől, nem vagyok egyedül, ez óriási támogatást jelent. És hát vannak nagyon szép példák, hadd mondjak egy másikat, tehát vannak kórusok szerte a világban, Magyarországon is dolgozik ilyen, ahol oxigénhiányjal küzdő emberek, főként COPD-s betegek énekelnek együtt. És azt mondják, hogy egy kórusban sosem egyszerre fogy el a levegő. Valakinek még mindig kitart. És húzzák egymást.
Milyen szép. Neked hogyan vált a küldetéseddé a COPD?
Aszmával kezdődött. Tehát valahol én a tüdőgyógyászatba kerülésemkor az aszma nagyon megoldatlan kérdés volt, és ez az egész a fulladós beteg, a légutaknak a krónikusan, tartósan fennálló gyulladásos megbetegedése engem sok éven keresztül ehhez a kérdéshez kötött, és nagyon sokszor előkerül, hogy egy időskorban jelentkező COPD, az vajon a gyermekkori aszmának egy ilyen késői megjelenése, vagy valahogy, tehát talán ez egy ilyen természetes folyamat volt a problémák egymásra, fekvések között, illetve hogy ez inkább aszma, vagy inkább COPD, vagy lehet, hogy mindkettő. Tehát a diagnosztikai kérdései is azért nagyon ugyanabba a csokorba tartoztak, és engem ez foglalkoztat tényleg, mióta tüdőgyógyász vagyok.
Mi a legfontosabb üzenet, amit átadnál az érintetteknek?
Egy Walt Disney, bármennyire nem ide tartozik, idézett engem nagyon megragadott, és ő azt mondta, hogy if you can dream it, you can do it. Ha tudsz róla álmodni, ha meg tudod álmodni, akkor meg tudod csinálni. Merjenek álmodni. Merjenek álmodni. A legnehezebb helyzetekben is kell tudni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon megható, és nagyon-nagyon sokrétű az az információ, amit megosztottál erről a betegségről, és én nagyon remélem, hogy sokaknak tudtunk a következő lépés megtételében segíteni.
Én nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Szívesen állunk rendelkezésre bármikor ez ügyben. Hát, ha a közeljövőbe tudunk változtatni, hát, ha közelebb van ez a változás, mint hisszük most. Köszönöm.
A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet, a Közjó a 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG Podcast YouTube csatornára és a Közjó a Spotify csatornájára. Sziasztok! A beszélgetés támogatója a Sanofi Hungary, amely elkötelezett az emberek életminőségének javítása iránt, és hogy a tudomány csodáit keresve tegye jobbá a betegek életét.